Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy meghaltál a kereszten a mi bűneinkért, de föltámadtál, és köszönjük néked, hogy ma is élsz, sőt, élsz örökkön örökké. Köszönjük néked, hogy te parancsoltad nekünk, hogy imádjunk téged, és hódoljunk előtted, és köszönjük, hogy eleget tehetünk ennek a felszólításodnak ezen az ünnepen is, amikor visszaemlékezünk a te feltámadásodra. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk élő úrként, és engedd, hogy a te szavadat megértsük, sőt, el is higgyük, és kövessük az életünkben. Köszönjük néked azt, hogy örvendezhetünk a te színed előtt, hogy boldogok lehetünk, mert élő úr vagy, és tudhatjuk, hogy nem a halálé az utolsó szó ebben a világban, hogy fölöttünk sem a halálé az utolsó szó, de hogy ne a kárhozaté legyen, segíts, hogy benned higgyünk, hogy üdvözülhessünk, hogy valóban örülhessünk, és boldogok legyünk már itt a földön, de ha meg kell halnunk, akkor is örökké te nálad és te veled. Kérünk téged arra, hogy vondd a szívünket magadhoz, vondd az életünket magadhoz, hogy ne tőled távol élő keresztjének legyünk, hanem veled élő, téged minden napon és szüntelen magasztaló emberek, akiknek te vagy a legfőbb kincse, akik nem tudnak nélküled lenni. Kérünk téged arra, hogy vonj minket magad után, hadd fussunk. Köszönjük te néked azt, hogy így lehetünk együtt a mai napon is. Kérünk, áld meg, szenteld meg a mi együttlétünket is. Itt a templomban is légy velünk, légy a gyerekekkel is, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek keresztjén emberek világszerte, hogy feltámadásodról megemlékezzenek, és néked énekeljenek, és téged magasztaljanak. Kérünk, hogy áld meg őket is, húsvét örömével, békességével. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyvéből. János apostolnak a jelenések könyvében az 5. részben leírt szavait olvassuk, és hallgassátok figyelemmel. Tehát a jelenések könyve 5. részében ezt olvassuk. És láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor az egyik vén így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón és a 4 élő lény és a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és elvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élő lény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranypohár tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen: méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel megcsaroltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élő lények és a vének körül, számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 volt, és így szóltak hatalmas hangon: méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. és hallottam, hogy minden teremtett lény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A trónon ülői és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így szólt, ámen. És a vének leborultak, és imádták őt. Drága testvéreim, húsvét van, az Úr Jézus feltámadásának emlékünnepe. Ezen a napon, akkor és ott, hajnalban, Jeruzsálem melletti sírjából élve jött ki a názáreti Jézus, itt 3 nappal előtte feszítette keresztre, és ott halt meg. Feltámadt az Úr Jézus, ahogy a proféták előre jelezték azt. A halál nem tarthatta fogva, és ahogy annak idején Jónás kiszabadult a cethal gyomrából, úgy Jézus előjött a sír gyomrából, lerázta magáról a halál köteleit. Feltámadt, és ezen a reggelen megjelent egyes asszonyoknak, és aztán férfi tanítványainak is, bizonyítva, hogy ő él. Ő, akit keresztre feszítettek, ugyanabban a testben, amiben eltemették, de mégis azt megdicsőített állapotba feltámasztotta, és ebben megjelent nekik. Azután még egy darabig itt volt ez a feltámadott Jézus a földön, de eljött a nap, a mennybe menetel napja, amikor visszatért a mennybe. És onnantól kezdve János látta őt a maga dicsőségében. A tanítványok közül egyedül János apostol, aki az Jézus látomásait megírta a jelenések könyvében. Azért, hogy mi is lássuk a megdicsőült Jézust, az ő szavain keresztül. És előttünk is felragyogjon a feltámadott Jézusnak a dicsősége. És mi is hódolatot érezzünk a szívünkben az Úr Jézus iránt. Sőt, leboruljunk előtte lélekben is, akár testben is. Sőt, imádjuk őt, és elfogadjuk megváltónknak és élő urunknak, akit szeretünk, akihez ragaszkodunk, akit mindenek fölött dicsőítünk. Most ezt a látomást, Jánosnak a feltámadott Jézussal kapcsolatos látomását vegyük elő, és egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban hadd helyezzek a szívetekre. Ha olvassuk a jelenések könyvét, akkor tudjuk, hogy János itt egy meghívást kapott a mennybe. Bár testileg Patmosz szigetén volt, ezen a kis szigeten ott volt számüzetésben a keresztjé hite miatt, de ezen a kopár szigeten őt Isten megszólította és fölemelte, hogy így mondjam, a maga láthatatlan világába, és bepillantást engedett neki az ő mennyei tróntermébe. Ott látta János az Istent, pontosabban Istennek a dicsőségét. És látta, hogy egy trónon ül az Isten. És látta azt, hogy a kezében egy tekercset tart. Könyvnek mondja itt a fordítás, de ez egy tekercs, amit elől és hátul be tudtak írni annak idején, aztán összetekerték, és ez a könyv, tekercs, ez le volt pecsételve. Ezt is látja János, hogy 7 pecsét van ezen a tekercsen. Nos, nyilván, hogy felkelt az ő érdeklődése is, hogy ugyan Isten, a trónon ülő, miféle tekercset tart a kezében, ami le van pecsételve. És akkor elhangzik egy kérdés, János ott szemlélő, megjelenik egy hatalmas angyal, egy erős angyal, aki nagy hangon fölteszi ezt a kérdést, hogy ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. Ki méltó erre? Ez a kiáltás visszhangzik aztán az egész mindenségben. Ez a kérdés az, amit én úgy neveztem a kínzó kérdés. Kicsoda méltó feltörni a tekercset? Kicsoda méltó? Kicsoda méltó, kicsoda jogosult erre, hogy hozzáférhetővé tegye annak tartalmát. És amikor elhangzik ez a kérdés, és ott visszhangzik égen, földön, akkor egy kínos csend támad. Egy kínos csend támad. Pedig nem jelentéktelen személyek vannak ott, akik hallják ezt a kérdést. Ott van először is Isten trónja körül a négy élő lény, így nevezi a Biblia, négy kérub, máshonnan is ismerjük őket a Bibliából. Ezek úgymond Isten trón őrzői, akik ott állnak és őrzik az Isten szentségét, hogy semmi tisztátalan a közeliben ne juthasson. Olyanok, mint a kárpiton a templomban a kérubok, akik ott álltak a szentek szentje bejáratában, és figyelték a szentélyben való forgolódást, de nem engedtek senkit. Figyelő szemük nem engedett senkit az Isten közelébe. Sőt, ezek a kérubok álltak ott a szent ládán, a szövetség láda tetején is. Ezek Isten trónőrzői. Olvassuk, hogy folyamatosan azt mondják, hogy szent, szent, szent a seregeknek az Ura. Magasztalják és istenítik Istent. És olvassuk, hogy kívül, belül szemek vannak rajtuk, mert abszolút mi jelképező, hogy mindent tudnak. És ott van hat szárny, amivel betakarják magukat Isten előtt, mert az Isten szentsége még az övékét is meghaladja. És nem mondják, hogy itt vagyok én, vagy itt van a másik, majd mi feltörjük azt a tekercset, és megnyitjuk a pecséteit. Ők sem méltók erre. Aztán ott vannak még a 24 vén, olvassuk ezt, hogy ott van az Isten trónja körül egy ilyen társaság, akik ott ülnek körül az Isten trónja körül, és fejükön vannak aranykoronák, és gyönyörű ruhában vannak öltözve, abszolút tiszták, és abszolút szentek ők is. Több találgatás van, hogy ezek kicsodák. Nem tudjuk igazán, hogy kicsodák. Az biztosnak tűnik, hogy az Ószövetségben olvasunk a 24 papi rendről, és 24 lévita énekes rendről. Az Ószövetségben ezek talán ezeket ábrázolták ki. Ők olyan valakik, akik úgymond Isten tanácsosai, Istennek a legbelsőbb köre, akik nem szorultak soha megváltásra, mert amikor a megváltásról énekelnek, akkor nem azt mondják, hogy megváltottál minket, hanem úgy énekelnek, hogy megváltottad őket az Istennek, mondják majd később a báránynak. Őket nem kellett megváltani. És ezek a megváltásra nem szoruló teremmények se mondják, hogy itt vagyok én, majd én elveszem azt a tekercset, föltöröm a pecséteit és olvasom. Ők sem. És ott van, ahogy látjuk itt a könyvben, tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer angyal, vagyis sok millió, sőt már talán milliárdnyi angyal, akik ugyancsak Isten szolgái, és akikben ugyancsak nincs semmi bűn, és tökéletesek és magasrendű élőlények, akik nálunknál sokkal magasabb rendűek. De közülük sem jelentkezik senki, vagy nem mutat rá valamelyikre, hogy itt van valamelyik angyal, ő alkalmas arra, hogy feltörje ezt a tekercset, és olvassa azt. Sehol senki nem tudja feltörni a tekercseket. Nem méltó erre, hogy feltörje. Nem érdemesült erre. És amikor János apostol, hogy hozzá visszatérjenek a gondolataink, ezt látja, akkor keservesen zokog. Mert ő már tudja azt is, hogy nem csak ott a mennyei világban, hanem a földi világban, sőt a föld alatti világban sincs egyáltalán senki, aki föltörhetni azt a tekercset. Egyáltalán senki nem méltó erre, hogy ezt megtegye. Hát akkor mi lesz? Mi fog történni? Mi lesz azzal a tekercsel? Mert hogy az a tekercs az Isten kezébe van, és le van pecsételve, és ez már önmagában jelzi, hogy ez egy rendkívüli fontosságú irat. Egy rendkívüli fontosságú dokumentum. Vajon mit tartalmaz az? Mi van abban, amit senki nem méltó feltörni, senki nem méltó olvasni, és tudatni Jánossal, hogy mi van abban az iratban? Mi van abban a fenséges iratban? Na, a későbbiekből kiderül, most hadd előlegezzem meg nektek, hogy ebben az iratban Istennek a történelem hátralevő idejére vonatkozó terve volt benne. Isten meghatározta a történelemnek a menetét. És akkor, amikor János ebben a látomásban részesült, Jézus feltámadása, mennybe menetele után vagyunk, de még az ő második visszajövetele előtt, és ezt az időszakot úgy nevezi a Biblia az utolsó idők. Ebben a tekercsben ennek az utolsó időnek a menete van leírva, hogy hogy mi fog történni. Hogy jut el a világ abból az állapotból, amiben akkor is volt, a megváltottság állapotába. Hogyan lesz a sátán birodalmából újra Isten birodalma. Ebben a tekercsben van benne Istennek az üdvterve, aminek meg kell történnie, és amit Jánosnak majd meg kell tudnia, és tudatnia kell a gyülekezetekkel, a hívő keresztjénekkel a világon. De amíg az nincs feltörve, addig senki nem tudja, és nem tudhatja. Ha a tekercs zárva maradna, az egyház nem kapná meg a szükséges útmutatást. Sőt, testvérek, ebben a könyvben nem csak információk vannak, hanem ebben a könyvben események vannak. A későbbiekben, amikor majd megnyílik ez a tekercs, akkor mindig valahányszor letörik egy pecsét róla, és egy kicsit jobban megnyílik, mindig történik valami a történelemben, a földi történelemben. Ahogy törnek fel a pecsétek, úgy válik lépésről lépésre történeti valósággá, amit Isten előre eltervezett. Isten ígéje van abban a tekercsben, ami nem csak szó, nem csak információ, hanem történés, cselekvés, esemény. Így hát, amikor az angyal azt kérdezi, testvérek, hogy ki méltó arra, hogy ezt a tekercset feltörje és olvassa, akkor nem csak arról van szó, hogy ki méltó arra, hogy ebbe belenézzen, hanem arra, hogy ki méltó arra, hogy kivitelezze azt, ami benne van. Ki méltó arra, hogy megvalósítsa Istennek az emberi történelem hátralevő szakaszára vonatkozó terveit. Ki méltó arra, hogy felnyissa, tudassa Jánossal, és aztán utána meg is valósítsa az Isten üdvtervét. Mindig ez a nagy kínzó kérdés, testvérek. Ma is ez a nagy kínzó kérdés. Kinek a tervei szerint történnek-e világban a dolgok? Senkinek a tervei szerint? Vagy valami, nem tudom én milyen elit szerint, vagy egy-egy ember tervei szerint? Valójában, testvérek, nem, hanem Isten tervei szerint zajlanak az események, vagyis a tekercs szerint, amit ő határozott meg. És ki fogja ezt a tervet megvalósítani? Az valósítja meg, testvérek, aki erre méltó. És ez a valaki, mindjárt meglátjuk, nem más, mint Jézus. Mindaz, ami ma, vagy holnap, vagy a jövő vasárnap, vagy azután a következő évtizedekben a nyugati kultúrában történik, testvéreim, vagy máshol a világon, az Isten terve szerint történik, és az által, aki feltörte a pecsétet, és feltöri a pecsétet szépen sorjában, ő valósítja meg az Isten üdvtervét, és az biztos, hogy a maga idején ennek a világnak a történelme véget fog érni, Jézus visszajövetelével, és ő új eget és új földet fog teremteni, amelyben csak azok lehetnek jelen, akik őt imádták. Akik nem imádták, azok kimaradnak belőle. Egyébként ebbe a nagy tervbe, ami ott a tekercsbe foglaltatik, és amit egyedül Jézus méltó feltörni és megvalósítani, ebbe a nagy tervbe, tudjátok, az én és a ti életetek is benne foglaltatik. Az elejétől a végéig. Ott vagyunk benne mi is. A mi életünk is az ő terve szerint zajlik. Az, hogy most itt ültök, az nem a ti akaratotokból van, hanem az ő tervei szerint. És bármi történt eddig, vagy történik ezután, minden az ő tervei szerint fog történni. És bár szabadok vagytok ezt vagy azt csinálni, mégis Jézus az, akinek a kezébe van a sorsotok, a sorsunk, és ő intézi azt. Valójában ő intézi azt. Akár jó dolog történik, akár rossz dolog, akár örvendetes, akár szomorú, Jézus az, aki az egészet a kezébe tartja. De ez ismétlen nem csak ránk nézve igaz, hanem az egész történelemre, ami még hátra van. A kínzó kérdésre jön a megnyugtató válasz. Már az előbb megelőlegeztem, de visszatérünk oda, hogy János keservesen sír, mert ő még úgy tudja, hogy senki, se égen, se földön, se mennybe nem méltó arra, hogy feltörje azt a könyvet és megvalósítsa az abba foglaltakat. De akkor, amikor ezen zokog, megszólal a 24 vén körül az egyik, és mivel ők ismerik Jézust, rámutatnak, és azt mondja Jánosnak, hát ne sírjál. Íme győzött a Júda törzséből való oroszlán. Íme győzött, hát ő juttatja el a teremtett mindenséget a megváltott állapotba, ebből a nyomorúságból, amiben van. Ő győzött, és ezért ő oda mehet, és feltörheti a tekercset, és végrehajthatja mindazt, ami abban van. A vénnek ez a szava, testvérek, nagyon vigasztaló volt Jánosra nézve, és ránk nézve is, mert tudhatjuk, hogy kinek a kezébe van a történelem. Tudhatjuk, hogy Jézust a kezébe. És ha olvassuk és jól olvassuk az ígét, akkor az is kiderül, hogy nincs neki riválisa. Senki nincs. Ő egyedül. Se angyal, se sátán, se ember. A hátralevő történelem szövegkönyvét egyedül ő ismeri, és ő valósíthatja meg, senki más. Lehet, hogy vannak ilyen önjelölt történelem csinálók, akik így vagy úgy hatalmat nyernek vagy szereznek, de ők nem ismerik a történelem szövegkönyvét, és nincs is hatalmuk azt végrehajtani. Ők a maguk feje szerint ügyködnek. Aki méltó, hogy kézbe tartsa a történelmet, ismervén annak titkát, az Júda oroszlánja, aki győzött. Ő az, aki a végcél felé viszi az eseményeket és a történelmet, amiben benne van a mi kis életünk is valahol. Kifele győzött Jézus? Hát ha olvassuk az írást, akkor tudunk válaszolni. Győzött először a sátán fölött, amikor a pusztába kísértette először, és aztán utána újra meg újra, de Jézus legyőzte a démonait, valahányszor kiűzte őket emberekből. Jézus győzött a világ fiai fölött, akik hiába akarták őt bűnre vinni, nem tudták, és végül győzött a halál felett is, lerázta magáról a halál bilincseit is, ő mindenfele győzött, és senki és semmi nem tudta legyűrni. Ő Júda oroszlánja, ez Jézusnak a neve. Tudjátok, ez a név onnan jön, hogy amikor Jákob haldoklott annak idején, és megáldotta a fiait, köztük Júdát, akkor Júdát egy oroszlánhoz hasonlította. Ez egy bátor fickó lehetett, és jelezte előre Jákob, hogy ennek a fiának a törzséből egy hatalmas és győztes király fog származni, és aztán a Bibliát olvasók tudják, hogy hogy ment végig a történelemben ez, egészen Dávidig, aki a legnagyobb harcosa és legnagyobb király is volt Izraelnek, és aztán Dávid utódai közül születik meg, ahogy Máté evangélista jelzi, Dávid fia, Jézus. Máté evangéliumában olvassuk ezeket a dolgokat. Benne teljesedtek meg a Júda királyi utódáról, győzelmes királyi utódáról szóló proféciák. Innen jön Jézusnak ez a neve, hogy ő Júda oroszlánja. Ebben a pillanatban János megvigasztalódik, amikor megtudja, hogy van, aki azt a tekercset föltörheti, olvashatja és megvalósíthatja, ami benne van. És ez a Júda oroszlánya, és körülnéz, hogy hol van a Júda oroszlánya. És ahogy körülnéz, legnagyobb meglepetésére meglát egy bárányt az Isten trónja mellett. Egy bárányt. Ráadásul egy olyan bárányt, amelyik az eredeti szövegben bárányka. Egy kis, gyenge bárány. Oroszlánt vár, és bárányt lát. Ráadásul egy olyan báránykát lát, akit olyan volt, mintha megölték volna. Valami sebek vannak rajta, vagy vér van rajta, amiből az derül ki, hogy elkövették rajta azt, hogy megölték, mint áldozatot. Rendkívüli paradoxon ez, testvérek. Egy oroszlány, Júda oroszlánya, aki bárány? Igen. Ráadásul egy olyan bárány, akit megöltek? Igen, de ez a bárány, akit megöltek, ott áll az Isten trónja mellett, és láthatóan nagyon is él. Ő az a bárány, aki az Isten báránya. Így mutatta be János őt ugyan megkeresztelkedésekor. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, elvette a kereszten. Meghalt engesztelő áldozatként, és aztán utána harmadnapra feltámadt, él, ezért állhat ott az Isten trónja mellett. Júda oroszlánja, az Isten megölt és feltámadott báránya. És azt is észreveszi János a báránykát nézve, hogy 7 szarva van. Ez a bibliai beszédben, a bibliai képes beszédben Azt jelenti, hogy teljhatalommal bír, a szarv az erőnek, a hatalomnak a kifejezése, és hogy 7 van belül az a teljesség száma, vagyis mindenható, teljhatalommal bír. És azt is látja, hogy ennek a báránykának van 7 szeme, az a szemek pedig a tudásnak a kifejezője a bibliai képes nyelvben, és az, hogy 7 szeme van, azt jelenti, mindent tud. Ez a bárány, akit megöltek, de aki mégis él, és ott áll az Isten trónja mellett, ez a bárányka mindenható és minden tudó. Kicsoda méltó, aki, hogy feltörje a történelem hátralevő idejére vonatkozó isteni tervek titkát, a tekercset. És kicsoda méltó, hogy megvalósítsa azokat a terveket, mint egy kivitelezze az Isten üttervét. Ő, akinek a feltámadására emlékezünk majd. A mi megölt bárányunk, aki Júda oroszlánja, aki mindenható és mindentudó. Odalép Isten trónjához, ahova senki nem léphet oda, ő odalép, elveszi a tekercset, és szép sorban feltöri azt. Erről szólnak a következő részek a jelenések könyvébe. De most abban nem megyünk bele, hanem a harmadik ponthoz megyek, amikor is ez megtörténik. Amikor Júda oroszlánya, aki Isten megölde, élő báránya, a mindenható és mindentudó, a győztes odalép az Isten trónjához, és átveszi tőle a tekercset, a mennyei udvartartás azonnal reagál erre. Hogy reagálnak? Leborulnak, testvérek. Leborulnak Jézus előtt. Az Isten trónja körül álló 4 élőlény, a 24 megváltása nem szoruló vén, akik kezeikben aranypoharakkal állnak ott, amik jó illattal vannak, a szenteknek az imádságaival, mert ők viszik oda Isten elé a megváltottak imádatát és hódolatát. Hárfák is vannak náluk. Leborulnak. Mindezek leborulnak Jézus előtt, és ahogy leborulnak, elkezdenek énekelni. Elkezdik ének szóba dicsőíteni Jézus testvéreim. Az énekeket úgy nevezi János apostol, hogy ez egy új ének. Új ének. Új ének már, mint hogy a szövegére nézve új. A zsidók között szokás volt ez, hogyha átélték valahogyan Istennek a szabadító szeretetét, akkor mindig énekeltek utána hála éneket. A legjobb talán, amire mindenki emlékszik, hogy amikor átkeltek a Vörös-tengeren a nagy szabadítást, ott másik oldalon Mózes hála éneke. Ott van a Szentírásban, Mózes második könyvének 15. részébe. Az volt egy új ének, és utána többször van ilyen, amikor megtapasztalják Isten szabadító szeretetét és erejét, akkor énekkel dicsőítik Istent. És itt ez az ének azért új, mert valami olyan szabadításról énekelnek, ami addig még nem volt. Ez a Jézus által történt szabadítás, a Krisztus által történt szabadítás, a megváltás. Ez az új éneknek a tartalma, de még valami. Ez egy ének. Ez egy ének, és szeretném erre nagyon fölhívni a figyelmeteket, mert bár előttünk van ennek az éneknek, új éneknek a szövege, de mégis azt énekelték ezek a lények, annak volt valami dallama. És akik ismerik meg, hát tudják a zenét, azok nagyon jól tudják, hogy a próza az egy dolog, lehet valaki nagyon ékes szóló, de mégse tudja azt a hatást kiváltani, amit egy megénekelt himnusz tud kiváltani, ami megragadja az ember testét, lelkét, érzéseit, értelmét is. Hát ezek énekelnek. Hogy ez milyen dallam lehetett, azt nem tudjuk, majd egyszer megtudjuk, ha oda jutunk. De ezt nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen fenséges lehetett ez az ének, amit azok a tökéletes lények énekeltek ott Istennek. János pedig hallotta ezt az egészet. És visszatérve ehhez a szöveghez, testvérek, amit énekelnek, ebben a szövegben, amit énekelnek, három kibontakozás van. Az első himnusz, aztán utána jön egy második himnusz és egy harmadik himnusz. És annyira megdöbbentő, hogy itt nézzük ezt a bibliai szöveget, hogy ez egyre szélesedik. Ezt a himnuszt, a báránynak a dicsőítő himnuszát, Először csak a legszűkebb kör énekli ott Isten trónja körül, aztán utána kiszélesedik, mert bekapcsolódik ezerszer ezer és tízezerszer tízezer angyal, és utána bekapcsolódik minden, amit csak Isten teremtett. És az egész mindenség megzendül, és énekli a bárány énekét. Föl se tudjuk fogni, testvérek, ezt a dolgot. Jézus ilyen dicsőséges? Jézus ilyen dicsőséges. Az első himnusz azzal kezdődik, hogy méltó a megöletett bárány. Méltó. Ez olyan ez a szó, ami ebben a szakaszban többször ismétlődik. Méltó, nem méltó, méltó, nem méltó, ki méltó, hogy méltó. Itt megmondják, méltó a megöletett bárány, hogy elvegye a 7 pecsétes tekercset Isten kezéből, és felnyissa annak pecséteit. Senki nem volt méltó erre, de ő igen, méltó. Ő kiérdemelte, ő megérdemli, mert győzött. Senki más nem méltó. Se Marx nem méltó, se Engels nem méltó, se a baloldal, se a jobboldal, se Hitler, se Stalin, se Soros, se Vasember, se Amerika kapitány nem méltó. Csak Jézus méltó. A legnagyobb bolondság megvetni Jézus, testvérek. Azt, aki méltó arra, hogy az Isten tekercsét feltöltse és megvalósítsa az üttervet, akinek a kezébe van az egész történelem és a te életed, meg az én életem is. A legnagyobb bolondság azt mondani, hogy nincs. Vagy nem törődni vele, vagy az életünk perifériájára száműzni. Hát mit csinálunk mi, amikor ezt csináljuk? Méltó, testvérek. És olyan csodálatos ez, hogy ez a bárány, ez megöletett és feltámadott. Vagyis nem csak azért méltó, hogy így mondja, mert Júda oroszlányaként győzött, és minden ható, és minden tudó, hanem azért is, mert szeretett bennünket annyira, hogy az életét adta értünk. Ő nem egy olyan diktátor, akiben csak hatalom van, és tudás van, de nincs szeretet, hanem őben a legnagyobb szeretet van, ami valaha valakiben is volt, mert eljött a földre, és az életét áldozta föl az ellenségeiért, a halálos gyűlölőiért. Értem, meg értetek. Nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét áldozza fel váltságdíjként, és ő ezt tette. Így mondják, hogy megváltottad őket, megvásároltad őket Istennek a te véred által. Te szerető bárány, te Júda győztes oroszlánya. És te formáltad ki ezt a megváltott népet, hogy legyenek Isten által felkent papok és királyok, akik uralkodnak majd a földön. Magasztalják az Úr Jézus, testvérek, ezek a lények ott a belső körbe. És ezután ebbe a belső körbe egyszer csak jön a második himnusz, mint egy rákapcsolódik számtalan angyal, ez a sok milliárdnyi angyal, és elkezdik énekelni ők is a bárány énekét, és az angyalok felsorolják, hogy ez a Jézus mire méltó, mit kell neki megadni, mire érdemesült. Méltó arra, mondják, hogy vegyen erőt, gazdagságot, bölcsességet és hatalmat. Nem tudok ezekről most mindegyikről beszélni. De ez az első 4 dolog, amit felsorolnak a 7-ből, az első 4, olyan, amit Istentől kap meg a bárány. Istentől kapja az erőt, a gazdagságot, a bölcsességet és a hatalmat, és ezért ezek tökéletesek az ő esetében. Jézus tökéletesen erős, gazdag, bölcs és hatalmas. Abszolút 100%-ig ez. És a 5., 6. és a 7., a 7-ből a következő 3 vonás pedig azt mondja ki, hogy mire méltó ő az emberektől, vagyis tőled és tőlem. Méltó a másik 3-ra, a tisztességre, a dicsőség adásra és az áldásra. Ezzel tartozunk neki. Az első 4-et csak Istentől veheti tőlünk, nem, de a többit az tőlünk kell megkapnia, mert méltó erre. Méltó rászolgált arra, hogy tőled is megkapja ezeket, és tőlem is megkapja. Valóban ezt teszed egyébként? Megadod neki, amire ő méltó, vagy másnak adod? Magadnak adod? Embereknek adod? Az anyagiaknak adod? Vagy minek adod? Kit dicsérgetsz, kit áldasz, kit tisztelsz igazán? Ebben a mai világban, testvérek, nem tudnak az emberek senkit se tisztelni magukon kívül. Ide vezet az, hogy az ember önmaga istene, hogy már semmi tisztelnivalót nem ismer. Mindegy, hogy kicsoda a másik. Egyet tudok tisztelni, ez a mai posztmodern ember. Csak magamat tudom tisztelni. Én nem tudok leborulni a bárány előtt. Én nem. Én nem tudok leborulni júda oroszlánja előtt sem, mert nem hajlik a térdem csak önmagam előtt. A magam esze előtt, meg a magam teljesítményei előtt. Értitek? Pedig itt azt mondja, nem méltó senki erre, csak ő. Nem vagy méltó rá, és senki nem méltó a körülötted élők közül. Egyedül a bárány, hát add meg neki, akinek a kezébe van a te sorsod is, együtt az egész történelemmel, aki a megváltód, aki üdvözít. Más nem méltó arra. Na, és aztán jön a harmadik himnusz. Jön a harmadik himnusz. Megzendül az egész mindenség, az egész kozmosz, testvérek, az egész univerzum, amit Isten teremtett, erre az átfogó, mindenhonnan jövő és hangzó és felcsendülő imádatra használja a Biblia ezt a háromszoros felosztást, hogy a menny, a föld és a föld alatti világ. Ezzel az egészet írja, az egész teremtett világot. Mindazt, amit Isten teremtett. Istennek az volt az eredeti akarata is, hogy az egész teremtett világ őt magasztalja. Őt dicsőítse, körülötte forogjon, ő legyen a centrumában. Ez zavarta meg a sátán, amikor az embert maga mellé állított, és azóta nem ez történik. De egyszer megint ez fog történni. És ezt megelőlegezi ez a magasztalás, ez a himnusz. Egyszer fölcsendül a magasztalás. Az egész univerzum megcsendül, és Isten dicsőségét fogja, és a bárány dicsőségét fogja zengeni. Mert ebben a himnuszban, ebben a záró himnuszban már nem csak a bárány szerepel, hanem az is, aki az egészet teremtette. A trónon ülőt is magasztalják. Már nem csak a bárány, hanem Istennek, a teremtőnek a fensége, a megváltó fensége mellett az ő magasztalásuknak a tárgya. A trónon ülő és a bárányé az áldás, a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Végtelenül. Igen, az a nagy kérdés, testvérek, hogyha végignézzük ezt az egészet, hogy mi magunk, én magam is, de ti is, hogy bekapcsolódtunk-e már ebbe az énekkarba. Ebbe az énekkarba. Vagy még kívülállók vagyunk. Arra szeretnélek biztatni mind téged és magamat is, és minnyájunkat, és másokat is, hogy adják meg Jézusnak ezt a dicsőséget, imádatot, hódolatot. Ő Júda oroszlánja, és az Isten bárány, aki meghalt azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Ő győzött mindenki fölött és minden fölött. Ez a valaki, olyas valaki, akinél nem szeret minket jobban senki. És olyas valaki, akinél nincs hatalmasabb, és aki mindent tud rólunk is, meg az egész mindenségről. Ő a maga dicsőségében ragyog föl nekünk, és munkálja a szívünkben ezáltal, hogy mi az imádóivá legyünk. Amikor az imádói leszünk, testvérek, akkor leszünk igazán örvendező emberek, csak akkor. És akkor leszünk igazán szabad emberek is. Nem az a szabad, testvérek, aki mindentől szabad. Manapság ezt látjuk, van egy ilyen szabadság elképzelés, hogy mindentől szabad akarok lenni. A baloldali liberális ideológia tanítja ezt a szabadság fogalmat. Rázd le magadról minden igát, minden elnyomást. A proletár lázza le a burzsoát. Azt már elfelejtették. Most jön az, hogy rázzuk le a kereszténységet, a család értékét. Rázzuk le magunkról a nemzet értékét. Rázzunk le magunkról a házasság értékét. A természet kötelékeit is, hogy mindenki szabad lehessen 92 nem közül választani, hogyha neki úgy tetszik a dolog. Értitek? Abszolút szabadság, mert az lesz az igazi béke, birodalma, amikor mindenki szabad lesz, amikor megvalósul a nyitott társadalom, más néven a kommunizmus. Ekkor lesz itt a világ béke. A tökéletes földi mennyország, amikor mindenkinek minden szabad lesz. Nem, testvérek. Ilyen nincs. Akkor a pokol lesz itt. Látjuk már, hogy mi lesz itt. Az árnyak már ott vannak. A szabadság akkor jön el, amikor megadjuk Jézusnak az imádatot és a hódolatot. Amikor megkapja, amire egyedül ő méltó, akkor felszabadulunk, testvérek. És azt már most is átélik azok, akik Jézust imádják, hogy amikor elkezdjük Jézust imádni az imádságunkban, vagy éneklünk neki éneket, akkor hirtelen mindentől felszabadulunk. Akkor minden mindegy, akkor mindegy az egészség, mindegy, hogy mi a házunk, vagy nincs házunk, mennyi pénzünk van, vagy mennyi nincs, mindegy a félelem, mindegy a bűn, mindegy a vétek, mindegy az aggodalom, mindentől szabadok vagyunk, amikor Jézust imádjuk. Amikor már nincs semmi kérnivalónk, de mindent odaadtunk, akkor fedezzük fel, hogy az övéi vagyunk, és a bárány méltó a magasztalásra, és egységet és szabadságot találunk. De csak ekkor. Az igazi szabadság itt van. Nem ott, ahol a hazug sátáni erők mondják és mutatják, mindegy, hogy milyen színűek. Nagy szükségünk van, testvérek, erre nekünk. Erre a bátorításra, erre a szabadságra, örömre, amit a Krisztus magasztalásába találunk meg egyedül. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, nagy szükségünk van rá, mert tegnap is elmondtam itt, hogy a kereszténység, az igazi kereszténység egy súlyos támadás alatt áll. Nem tehetünk úgy, mint ezt nem vennénk észre. Mert támad minket akár egy antikrisztusi vallás, amit iszlámnak neveznek. Támad minket egy másik antikrisztusi vallás, a harcos ateizmus, amit nevezzetek, ahogy akartok. De támadja a kereszténységet, testvérek. Ellenséget lát benne, eltörlendőt, kiiktatandót. És mi keresztjének, ha nem kezdjük el az Úr Jézust imádni, ha nem kezdjük el az ő hódolatát úgy, ahogy itt látjuk, és nem kapcsolódunk be ebbe a magasztalásba, akkor nekünk végünk van. De nem lesz végünk, mert bekapcsolódunk ebbe az imádatba és hódolatba, testvérek. Mi nem az embereket imádjuk, mert az szolgává tesz minket, rabszolgává. Az dühös emberekké tesz bennünket. Az irigy emberekké tesz minket. Mi Jézust imádjuk, és Jézus felszabadít ezektől. És örvendezővé és boldoggá tesz bennünket. Húsvétkor megjelent az Úr Jézus az asszonyoknak. Mit csináltak? Leborultak előtte. És megtalálták az örömüket és a szabadságukat. És onnantól minden mindegy volt. Hogy őket is keresztül feszítik, vagy nem tudom, mit csinálnak velük, mindegy. Ők boldogságukat megtalálták a bárány magasztalásába. Megjelent a férfiaknak, megjelenik nekünk is, akik itt az idők végén élünk. Imádjuk a bárányt. Imádjuk a mi Jézusunkat. Amen. Jöjjetek, testvéreim, és hajtsuk meg a fejünket. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy annak idején láttattad ezeket a dolgokat Jánossal, és ő leírta nekünk. Mi nem láthatunk a függöny mögé, de ő odaláthatott, és látta, hogy ki vagy te igazán. És köszönjük néked, hogy mi is láthatjuk az ő szemeivel, ha hisszük mindazt, amit megírt. És már pedig hinni akarjuk. Hinni akarjuk, hogy te vagy az Jézus, aki a mindenség hátralevő történetét valóban a kezedben tartod. És aki irányítod az eseményeket, és a véghez eljuttatod, ami valakinek szörnyű lesz, de másoknak csodálatos. Segíts bennünket, hogy az a vég minket úgy érjen, mint a tieid, mint a te imádóid, a te hódolóid, hogy megmeneküljünk örökre. Köszönjük te néked azt, hogy itt hívsz minket arra, ezen a húsvéton is, hogy leboruljunk, bekapcsolódjunk a négy élőlény, a 24 vén, az angyal seregek, imádatába, bekapcsolódjunk, Urunk, a mindenség imádatába, és megjeljük azt az örömöt és azt a szabadságot, amit egyedül az ilyenek tapasztalnak meg, akik tőled ezt megkapják. Köszönjük te néked azt, hogy így ragyogsz föl előttünk is, az igén keresztül, lelked erejével. Segíts bennünket, Urunk, hogy elhagyjuk bálványainkat, elszakadjunk minden egyébtől. Legyen az akárki emberfia, akármilyen jobb vagy baloldali ideológia, legyen az akármicsoda, legyünk azok önmagunk, vagy a családunk, vagy a pénz, könyörülj rajtunk, hogy nekünk egy Urunk, egy megváltónk legyen, Júda oroszlánya, az Isten báránya, a győztes, az egyedüli méltó. Köszönjük, hogy hódolhatunk neked, Jézusunk, és kérünk, hogy áld meg most az úrvacsorai közösségünket is, add, hogy ebben is előtted tudjunk hódolni, téged tudjon magasztalni a szívünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg családjainkat, áld meg otthonainkat, áld meg gyülekezetünket és minden gyülekezetet ebben az országban és világban, ahol téged imádnak. Kérünk téged arra, hogy vigasztald a gyászolókat, erősítsd a gyöngéket. Imádkozunk azért, hogy láttasd meg a mi nemzetünkkel is a te dicsőségedet, hogy egyre több ember láthasson és imádhasson téged, és legyen szabad és igazán boldog emberré. Kérünk téged arra, Úr Jézus, hogy láttasd velünk a jövő vasárnap is, hogy mi a mi dolgunk, mi az, amit te vársz tőlünk. Segíts, hogy tudjunk választani a sötétség és a világosság között, a halál és az élet között. Segíts bennünket, Úrunk, és légy a mi tanácsosunk minden kérdésben. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk így magunkat. Áldunk megváltott Jézusunk, megváltó Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy amit láthatják az Úrnak szent asztalát, megterítettük. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, aki bírja egyházunk felhatalmazását az úrvacsorával való élésre. Jelentem, hogy jövő héten, hát hétfőn, vagyis holnap, ugyancsak 9 órakor tartunk istentiszteletet úrvacsoraosztással, erre is szeretettel invitáljuk a testvéreket. Azt szomorúan jelentem a testvéreknek, hogy jövő héten temetésünk lesz, idős Hajdú Károlytól búcsúzunk majd, presbiter atyánk fia Károly, az ő édesapja hunyt el idős korában, és kedden 13 órakor lesz a temetése a Tisza-szigeti temetőben. Aki tud jönni, az szeretettel hívjuk és várjuk, és néktek pedig az Úr vigasztalását kívánjuk e szomorú esemény kapcsán. Aki nem lesz itt az úrvacsoraosztáson, hanem elmegy, attól azt kérem, hogy az előtérbe csendesen viselje magát, hogy ne zavarja a további szertartást. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora, és hadd kívánjak innen mindnyájuknak áldott és boldog húsvéti ünnepeket Krisztus imádatában.